Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. A mai alkalommal arról beszélgetnénk, hogy miben látták és látják a gazdagodás forrását az emberek a különböző korokban, mit mondtak erről a közgazdászok, milyen gazdaságpolitikát javasoltak. Rögtön abból indulnék ki, hogy a közgazdasági gondolatok egyben erkölcsi vonatkozásuk is van, és filozófiai vonatkozásuk is. Gondoljunk bele, hogy Aquinói Szent Tamás a Teológia foglalata című híres művében erkölcsi kérdéseket is tárgyalt, az igazságos ár kérdését, a kamatszedéssel kapcsolatos korabeli gondolatokat, és a filozófiában pedig Arisztotelész a Nikomakhoszi etikájában tárgyalta a gazdasági kérdéseket. Kérem szépen, miből is származik a gazdagodás, a gazdagság? Thomas Mann, nem a híres Thomas Mann íróról van szó, Thomas Munnak írjuk, ő a 16.-17. század fordulóján elsősorban arról írt, hogy a gazdagság és a kincs növelésének általános eszköze a külkereskedelemben rejlik, ahol mindig szem előtt kell tartani ezt a szabályt, az idegeneknek többet kell eladni évente, mint amennyit az ő termékeikből mi vásárolunk. Hát kérném szépen, ez egy érdekes gondolat volt. Ő és követői merkantilistáknak hívják őket a Mercator kereskedő szóból. És arra fordították a figyelmüket, hogy az ország akkor gazdagodik, ha nő az országban a nemes fém mennyisége. Tehát minél többet adjanak el, pozitív legyen a külkereskedelmi mérleg, ezáltal áramoljon be arany az országba, és akkor a sok pénz egyben vásárlóerőt, keresletet is jelent, és tartalékot az országnak bármiféle rosszabb idők eljövetelekor. Ebben van racionális gondolat, de azért mégsem igazán a végső bölcsesség. Ugyanis a korai merkantilizmus, az jelszószerűen úgy mondhatnánk, minél többet exportálni, és lehetőleg nem importálni. A fejlett merkantilizmus idején már azt felismerték, hogy importáljunk akkor, ha az import nyersanyagot, illetve termelő bázist jelent, és feldolgozzák, és ezáltal, ha nagyobb import révén, az export még jobban növelhető. Hát ez már hasonlít ugye a modern 21. századi gazdaság működéséhez. Két művet is írt, ezt azért említeném csak meg, mert az egyik egy értekezés volt az Angliából Kelet-Indiába irányuló kereskedelemről. Tehát már akkor is a britek és a hollandok azon versenyeztek, hogy ki tud több befolyást, olcsóbb nyersanyagot és kereskedelmi telepeket létesíteni a későbbi gyarmatosítás elődjeként. A másik, már a könyvében a hosszú címében azt mondja, Anglia kincse, amely a külkereskedelemből fakad. Tehát a külkereskedelem jelentőségének felismerése és az, hogy a hiánycikkek pótlására korlátozódó ókori kereskedelem helyett, ugye a selyem úton annak idején szó szerint selymet és aranyat, és más ritkafémeket, fűszereket vittek, immár a luxuscikkek mellett egyre inkább a mindennapok áruihoz szükséges dolgokat, tehát tömegesebben importáltak, nem karavánokon, vagy éppen csak állatok hátán, hanem hajókon, ezért is értékelődött fel Magellán után és Kolumbusz után a hajózásnak a jelentősége. Azt mondták a sikeres exportról, hogy ez háromfajta nyereséget hoz, az állam nyereségét, a kereskedő nyereségét és a vásárlóknak a nyereségét, mert olcsóbb termékekhez jutnak. Azt javasolták, hogy a mezőgazdaságban a még műveletlen földterületeket vonják termelés alá, olyan specializációt, szakosodást valósítsanak meg, amelyeket más ország nem tud olyan jól megcsinálni. Fontosnak tartották, hogy külföldi árulárakatokat kell kialakítani, és az állam szabályozza, segítse, serkentse a gazdasági életet, és ennek egyik eszközének a vámot tartották. A 21. században egyre többet beszélünk ugye a humán erőforrás jelentőségéről, én is érintettem már többször is, és a humán erőforrás kiemelkedő szerepét annak idején úgy fogalmazták meg, hogy jövedelmező mesterségeket kell tanítani és tanulni az embereknek, és hogy mindenki már zsenge korában vagy tanuljon, vagy dolgozzon. Hát milyen fontos ez, hogy az ifjúságunk valóban vagy tanuljon, vagy dolgozzon, de az ne legyen, hogy úgy van munkanélkül, hogy közben nem alapozza meg a jövőjét. Most a franciák, ők is kereskedelemnek nagy jelentőséget tulajdonítottak. Colbertnek hívták, ugye 14. Lajosnak, a napkirálynak előbb a pénzügyi ellenőre, majd főtanácsadója, gyakorlatilag pénzügyminisztere lett. Nagy Lajos építkezéseire, a fényesen költekező életmódjára és a háborúira Colbertnek kellett előteremteni a pénzt. Mint pénzügyminiszter rendes évi költségvetést készített, az addig szokásos visszaéléseket és sikkasztásokat megszüntette, és elérte, hogy a pénzügyi egyensúly időlegesen megteremtődött. Ő is átvette a vámok eszközét. Érdekes ugye, hogy 1664-ben francia királyi vámrendelet mondta ki a holland ipari áruk kitiltását. Hát aztán emiatt vámháború volt a két ország között, végül a vámrendeletet vissza kellett vonni, de a vámok eszköze a későbbiekben a francia kereskedelempolitikában nagy szerephez jutott. Angol mintára királyi kereskedelmi társaságokat alapítottak, amelyeket monopóljogokkal ruháztak fel. Ezek állami társaságok voltak, nem magánúton keletkeztek, és rövid időn belül a legtöbbjük csődbe ment. Mégis három helyen sikerült Franciaországnak megvetni a lábát, Quebecben, Quebec, a mai Kanada, Nyugat-Indiákon és Afrika egyes partszakaszain. Nagyarányú flottaépítésekbe fogtak, és új kikötőket építettek, köztük a belső kereskedelem fejlődése érdekében belföldön csatornákat, amelyek mai napig megvannak, Loire és Szajna csatorna, és így tovább. Ők is próbálták az ipart fejleszteni, hiszen arra rájöttek, hogy az ipar nem függ az időjárási viszontagságoktól, tehát stabilabb, mint a mezőgazdaság, nincs annyira szezonalitása, hiszen télen is lehet termelni, és az ipar is ketté vált egy szabályozott részre, amely az állami manufaktúrák alapításával jött létre, luxus termékeket állított elő, és a másik pedig a nem szabályozott terület, ahol próbálták azt ösztönözni, hogy a gazdag emberek, arisztokraták ne elpazarolják a pénzüket, hanem fektessék be jövedelmező ipari tevékenységekbe. A kereskedelem fontosságának a felismerése Közép-Európában is korán megtörtént, sőt, az említett példák előtt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, aki ugye 1613-tól 1629-ig volt fejedelem Erdélyben, ilyen kereskedelem pártoló merkantilista vonások tükröződtek a gazdaságpolitikájában. Elsősorban monopóliumot hirdetett a legfontosabb termékekkel való külkereskedelemre, a szarvasmarhára, a sóra, a rézre, a higanyra és a vasra. Na most ezeket a fejedelmi biztosok vásárolhatták fel, és ugyancsak megbízott hivatásos kereskedőkkel adatta el külföldön. Ez a fejedelemnek jelentős bevételi forrása lett, és Bethlen Gábor nagyon jól stabilizálta az erdélyi gazdaságot, sokat beruházott, támogatta a kultúrát, Erdélyben ugye megalapította a Nagyenyedi kollégiumot, és mindenáron törekedett, hogy felvirágoztassa az erdélyi fejedelemséget. Mária Terézi idején a gazdaságpolitika arra törekedett, hogy az osztrák, nyugati, iparosodottabb vidékek és a lajtán inneni mezőgazdasági vidékek kiegészítsék egymást, és ugyanakkor igyekezett bevételeit növelni. Magyarországnak viszont a nyers termelő és a mezőgazdasági exportőr szerepét szánta. Mária Terézia vámjait sokszor kritizálták, a nevében is benne van, ugye a történelemben tanultuk, hogy 30-ad vám. Vagyis a vám nagysága 3,33% volt. Hát kérem szépen, a sok évszázados fejlődés után azt hiszem, örülnének gyakran az exportőrök, ha csak 3,33%-os vámot kellene fizetniük. Igen ám, de Magyarország valóban elszegényedett az iparosodottabb Ausztriával és Csehországgal szemben. Ezt tartalmazta az elszegényedési elmélet. Ennek az állt a középpontjában, hogy Magyarország elszegényedésének az az oka, hogy a külföldön értékesített mezőgazdasági termékekért kapott pénzt ismét külföldön kell elkölteni iparcikkekre. Vagyis a haszon és a tőke kiáramlott az országból. Az 1840-es években ugye Kossuth fellépett az iparosítás mellett, és ugye megalapította 1843-44-ben a Honi Védegyletet, amelynek a tagjai önkéntesen vállalták, hogy nem vásárolnak abból ipari terméket, ami Magyarországon is megfelelően rendelkezésre áll. Tehát egy ilyen önkéntes, hazai iparpártoló politikát igyekeztek folytatni. Összefoglalni így a kereskedelemet előtérbe helyező irányzatok a következő fő vonásokkal rendelkeztek. Az egyik ugye a nemes fémek felhalmozása, annak érdekében, hogy az országok tartalékkal rendelkezzenek, a hazai termelés védelme, a hazai termékek terén gyakran állami monopóliumok alakítása, illetve támogatása, szubvenciók nyújtása ugyancsak a felnövekvő iparágaknak, vámpolitika a bevételek növelésére, és hogy a vámmal sújtott külföldi termékekről a fogyasztást helyezzék át a vámot nem viselő belföldi termékek felé. Fejlesztették a kereskedelempolitikát, infrastruktúrális beruházásokat hoztak létre, ugye, és a gyarmatok szerzése és az oktatás létrejötte, létrehozása és támogatása szintén a céljaik közé tartozott. Az államtól aktív szabályozást vártak, és hogy segítse elő a gazdaság fejlődését. Tehát a későbbi szabadkereskedelemmel szemben úgynevezett protekcionizmust alkalmaztak, a latin protekció védelem szóból, tehát nemzeti gazdaságvédő irányzatot jelentett. Menjünk tovább, a történelemben is, és az emberek tudatában is, az elemzők, elsősorban a franciák jöttek rá arra, hogy a mezőgazdaságot tették fő értéktermelővé. Egyik képviselőjük, ők fiziokratáknak nevezték magukat, egyik fő képviselőjük azt írta, nem csak, hogy nincs más jövedelem, mint a föld tiszta hozadéka, hanem a föld egyszerre szolgáltatja mindazon tőkéket, melyek a földművelés és kereskedés összes befektetéseinek tömegét képezik. Vagyis a természet ajándékaként a föld hozamát, hogy ugye, ahogy a Bibliában is áll, hogy 100-szoros, 60-szoros, 30-szoros termést hoz az elvetett mag, ezt tekintették a fejlődés alapjának. És még valamire rájöttek, amelyek később mind a mai napig egyre finomítottak, az elemzők is, meg az emberek is, a gazdaság szereplői. Hogy három tényező, a föld, a munkaerő és a minél jobb mezőgazdasági gépek kombinációjától függ a termelékenység. Hát persze, ugye a gépesítés előbb nagyon lassan haladt előre, úgyhogy tulajdonképpen a gőzgép feltalálása után a 19. században, és hát különösen a 20. században tört előre a gépesítés és a mezőgazdasági munkáknak a termelékenység növekedése. A művelés alábont terület nagysága is és minősége is egyre inkább javult. A vetésforgót kiterjesztették, tehát, hogy nem mindig ugyanazt a terményt termeljék, mert akkor kimerül a föld, hanem a vetésforgó révén regenerálódjon a mezőgazdasági terület. Érdekes dolog, hogy a Nyugat-Európában, különösen Angliában a gabonára folyamatosan emelkedett, vagyis az iparosítással is egyre inkább, egyre több mezőgazdasági termékre volt szükség, és emellett gabonát is importáltak, amelyet viszont vámokkal sújtottak, tehát ezért megdrágult a gabona. Igen ám, de a gyárosok és az iparfejlesztők az alacsony mezőgazdasági árakban voltak érdekeltek. Miért? Mert ugye akkor a létminimumot mindenképp meg kell fizetni a munkásnak, tehát ha az ipari munkásnak a bére magasabb amiatt, hogy a létfenntartási költségek magasak és emelkednek, akkor ez rontja a rentabilitást. Mai napig is megfigyelhetők azok a negatív hatások minden országban, abban a korszakban, hogyha gyorsabban emelkedik a mezőgazdasági termékek alapvető élelmiszerek ára, mint az általános drágulás, akkor a bérből fizetésből élőek, nyugdíjasok rosszul járnak, és egyben a létfenntartási költségek emelkedése tulajdonképpen az életszínvonal egyik legfontosabb tényezője, tehát ha a termények ára, élelmiszerek ára gyorsabban nő, mint a bérek, akkor a munkabérből kevesebb jut ezekre, tehát kevesebb, tisztán, szabadon elkölthető jövedelem marad a többi termékekre. Ugyancsak egy társuk francia volt, és Quesnay-nek hívták, és azt mondta, hogy a gazdagodás egyedüli forrása a föld, a mezőgazdaság, mert a természet ajándéka, a természet hozza a fejlődést. Érdekes, hogy azt mondták, hogy a mezőgazdaság termelékenysége miatt egyetlen adójogos csak a föld tiszta hozadékára kivetett arányos adó, és az adókat ne a földre, hanem annak a hozadékára vessék ki, és ezt a föld tulajdonosokon kell behajtani. Ezzel a gondolatával a bérlők helyzetét igyekezett javítani. A mezőgazdasági tevékenységnek a történelmi fejlődése során ugye öt formája volt. Az egyik a legrosszabb, ugye a rabszolgákkal való műveltetés, a feudalizmusban ugye a jobbágyi termelés, de a jobbágy még mindig nem eléggé volt érdekelt a termelés növelésében. Aztán az ipari korszakban a fix bérrel fizetett mezőgazdasági tevékenység, ez ugye a bérmunkásoknak a szerepe, és még két fontos forma alakult ki, már a 19. században a részes művelés és a bérleti rendszer. Turgot, egy francia közgazdász, ezt az utóbbi kettőt tartotta hatékonynak, azért, mert a részes művelésnél meghatározzák előre százalékban, hogy mennyit kap a föld tulajdonosa és mennyit a föld bérlője. És ha jó termés van, akkor ezen a meghatározott arányban osztozkodnak, és naturálisan osztották el kezdetben, tehát hogy a földre elvetett a gabona, a krumpli betakarítás után hány százaléka jut a föld tulajdonosának, és mennyi a bérlőjének. És ezáltal, ha jó termés volt, akkor mindketten részesedtek belőle, ha viszont rossz termés volt, akkor is nem ment feltétlenül tönkre a bérlő, akkor arányosan viselték a terhet is. És a modern bérleti rendszerben pedig érdekelt a tulajdonos megkapja a föld bérletét, és ha a legrosszabbnál jobb földeken viszont többlettermék keletkezik, akkor ezt járadék formájában viszi el a föld tulajdonosa. Amit viszont a bérlő fektet bele, munkát, vagy földjavítást, vagy gépesítést, akkor ő azt a meghatározott bérleti idő lejártáig, sőt gyakran ki van kötve, ugye, hogy kivonhatja, ha a bérleti idő lejárta után, akkor jogosult az általa megvalósított beruházásoknak a fedezetére. Két klasszikus közgazdász mind a mai napig nagy hatást gyakorol a gazdaságpolitikusokra is, a gazdaság szereplőire is. Úgy hívták őket, hogy Adam Smith és David Ricardo. Ők a klasszikus iskolának a képviselői voltak, és mi az, ami fontos mindmáig számunkra. Smith azt írta, hogy a munkamegosztás nagy mértékben hozzájárul a közjó gyarapodásához, amely gazdagság mindig az emberek szorgalmával áll egyenes arányban, és nem a felhalmozott arany és ezüst mennyiségével, mint azt képzelik. Nos, kérem szépen, emögött a kicsit kacifántos megfogalmazása mögött az volt, hogy felismerte, hogy a munka gazdagítja az országot. Tehát ő nem a kereskedelemre helyezte a hangsúlyt, bár annak is nagy jelentőséget tulajdonított, de azt mondta, hogy az emberi munka, az emberi értékteremtés, és hogy minél termelékenyebb a munka, annál inkább növekszik a gazdagság. 1776-ban jelent meg a fő műve, a vizsgálódás a nemzetek gazdagságainak okairól és természetéről. Fontosnak tartotta a munkamegosztást, és azt mondta, hogy az egyik az ágazatok közötti munkamegosztás, hogy az ipar jobban növeli a gazdagságot, a manufaktúrák, és a másik, hogy az üzemen belüli szakosodás. És arra mutatott rá egy érdekes példán, hogy egy ember, ha magának kellene előállítania egy tűt, akkor nem tudná még a rúdacélt is, hogyha feldarabolja, hogy a feldarabolás, a kiélesítés és a sok-sok művelet révén a munkás egyedül önmagára utalva nem tudna hatékonyan még tűt se előállítani, és azt elemezte, hogy 10 ember együtt naponta gyakorlat során 48 ezer tűt képes előállítani, azáltal, hogy a gyersanyagot már készen veszik, és specializálódnak a különböző műveletekre. És még azt mondta, hogy a munkafolyamatokat tökéletesíteni kell, és a technológiai fejlődés révén munkaidőt lehet megtakarítani. És még arra helyezte a hangsúlyt, hogy a szakmunkások képzettsége és tapasztalata minél nagyobb, minél jobb legyen. És a ráfordításokkal szemben az előállított értéket és az érték többletet helyezte előtérbe. Még egy érdekes gondolata volt a láthatatlan kéz. Ugyanis azt mondta, hogy a gazdaságban mindenki az önérdekét követi, senki sem szívességből állít elő árut, hanem azért, hogy ellenértéket kapjon cserébe, hogy a kenyerünket nem a pék jó indulatától várjuk, sem pedig ebédre a húsunkat a hentes szívességéből, hanem azáltal, hogy ő érdekelt abban, hogy termékét minél szélesebb körben terjessze, minél több bevétele tegyen szert ő maga is. Tehát a munkának és az abból fakadó értéktöbblet révén a nyereség elérésének a szempontját tűzte ki. Még egy dolog, amire rámutatott, és követő is tárgyalták mind a mai napig, a tökéletes vagy nem tökéletes verseny. És azt mondta, hogy az a jó, hogyha szabadon áramlik a pénz, az áruk, a munkaerő, és hogy akkor mindenki igyekszik a legracionálisabban és optimálisan gazdálkodni. És a monopóliumokat tartotta nagyon károsnak, hát mind a mai napig ugye a monopóliumok megítélése ugye részben vitatott, de az nem vitatható, hogy a monopóliumok hatalmuknál fogva magasabb árakat tudnak szabni, a maguk javára térítik el a piac működésének a feltételeit, ezért tehát azt mondta, hogy az állam biztosítsa a lehető legnagyobb versenyt, és ezáltal ösztönözzön a termelésnek a növelésére. És azt is mondta, hogy a monopóliumok azért is károsak, mert hatalmi túlsúllyal rendelkeznek, eltérítik az árakat is és a munkaerőt is a különben kialakuló, tisztességes verseny során kialakuló területekről. Őt gyakran azzal vádolják, hogy az állam szerepvállalást elutasítja. Ez nincs így, de azt mondta Smith, hogy az államnak a gazdaságban a pártatlan bíró szerepét kell betöltenie, vagyis olyan adórendszert működtetni, amely igazságos, a kereslet-kínálat mechanizmusa által veszélyeztetettek gyengébbeknek az érdekvédelmére van lehet szükség, és hogy a szociális kérdések megoldására fontos az állami beavatkozás, tehát a gazdasági működésének kereteinek, feltételrendszerének biztosítása és jogi szabályozás, hogy mindenki hozzájusson a jogához hosszas pereskedés nélkül. Beszéltünk a munkáról, a munkamegosztásról, és akkor még egy dolgot szeretnék, a tőkefelhalmozás jelentőségét tartotta nagyon fontosnak, tehát hogy legyen megtakarítás, és a megtakarításokat minél hamarabb és minél hatékonyabban fektessék be. Tehát azt mondta, hogy a gazdagság növekedésének egyik alapja, hogyha az emberek meg tudnak takarítani, és azt hasznosan tudják felhasználni. A klasszikusok immár 200 éve arra törekednek, hogy az állam és a piac viszonyát elemezzék és javaslatokat tegyenek. Modern követőik számára szintén Ez a nagyon fontos feladat. Vagyis nem az állam vagy piac kérdése merül fel, hanem hogy az állam is, és a piac is szolgálja az embereket. Az állam például jogrendszer révén, de a közvilágítás révén is, hiszen nem akarunk gyertyával vagy egyenként petróleumlámpával közlekedni az utcán. Ez az állam feladata, magára vállalt és fontos feladata, hogy például a közvilágítás, a közszolgáltatásokat biztosítsa, és az azért kell, hogy mindenkinek rendelkezésre álljon, hiszen nem mérhető és nem bontható le árban, hogy mennyit fizessünk, ha végigmegyünk az utcán, a villany mindenkinek egyformán világít. És a tisztességes versenyhez még valami kell, a bizalom a gazdaságban és a szerződések betartása. Mindazok a korok, amikor javult a szerződéses fegyelem, amikor betartották a törvényeket, sőt a normákat, az íratlan szabályokat is az emberek, amikor a bizalom, mint objektív tényező jelen volt a gazdaságban, akkor ez egyben a fejlődés záloga is volt. A mai alkalommal eddig jutottunk el a gazdagság forrásainak, tényezőinek megítélésében. Október 1-je van, a szűzanya hónapja kezdődik. Őt kérjük, Szűz Mária édesanyánk, kérünk téged, szívünket szívedbe zárd. Köszönöm a figyelmüket.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.